Reggeli gyors,
nem maradjon le semmiről. Reggeli személy.
Csiki Varga Tamás, a Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A NATO-ról fogunk beszélni, a idős, de elég jó karban levő 75 éves NATO-ról, legalábbis Biden azt mondta róla, hogy nagyon jó erőben van, hát vele ellentétben, úgy tűnik, és hogy erősebb, mint valaha. Erre szükség is van, mert a NATO nagyon kemény kihívások előtt áll, hogyha minden igaz. Nem tudom persze, hogy ezt a csúcsot, ami most Washingtonban zárul, gyakorlatilag vége van már, ugye lassan a történetnek.
Ma még lesz néhány találkozó az ázsiai partnerekkel.
Az milyen eredményekkel jár? Egy biztos, hogy született egy megállapodás arra, hogy a NATO tagjai növelik a katonai hozzájárulásokat. A jótól most éppen 2,5%-nál tartanak. Volt, aki 3-at jósolt előre, aztán 2,5 lett belőle. Illetve mindenféle fegyverrendszerek vásárlása került még előtérbe, és hát a vége, ami várható is volt Ukrajnával, vagy mondjuk nem csak a vége, hanem a legnagyobb hangsúly talán Ukrajnára esett. Mi volt az, amit ezen a csúcson az eddigiekhez képest sokkal erőteljesebben, vagy sokkal hatékonyabban megfogalmaztak Ukrajna védelmi háborújával kapcsolatban?
Ukrajnával kapcsolatban a legfontosabb az, hogy továbbra is hangsúlyozták, hogy egységesen állnak ki Ukrajna mellett, és a támogatást rendkívánják tartani. Ez különösen abban az időpillanatban izgalmas, amikor az amerikai elnökválasztás előtt vagyunk, illetve az európai választások közben tulajdonképpen több ország esetében is, és ugyan most még a 32 tagállam ezt eléggé lelkesen deklarálta, hogy Ukrajna mellett állnak, ameddig erre szükség van, legalább jövőre még néhány éven keresztül, attól függően, hogy éppen kiszólalt meg. De ez egyébként változhat. Tehát az aktuális status quo szempontjából ez egy pozitív csúcs volt, de vannak bizonyos elemzői félelmek, hogy lehet, hogy az utolsó ilyen status quo csúcs találkozó volt. Ezzel együtt Ukrajnának valóban komoly felajánlásokat tettek ismét.
Mármint itt az amerikai elnök választása a legnagyobb kérdés, ugye ebben az ügyben természetesen. És mintha a NATO is be is árasztotta volna Trump újbóli eljövetelét.
Mondhatjuk azt, hogy készülnek rá. Ugye a védelmi tervezés soha nem a legjobb esetőségre tervez, hanem a legrosszabbra. Tehát amikor a tagállamok arra készülnek, hogy meg kell védeni egymást vagy magukat, akkor ugye nem arra készülnek, hogy ami tart a világ béke lesz, hanem mi van, ha háború lesz. Hasonlóképpen arra készülnek, mi van akkor, hogyha az amerikai elnökválasztáson Donald Trump visszatér, és hát ha csak azt a hozzáállást tanúsítja, mint 2017 és 20 között, az is megnehezítheti a működést. Ha pedig megvalósítja azokat az üzeneteket, amiket megfogalmazott már 2024 elején többek között, hogy az ukrán támogatást pillanatok alatt leállítja, és adott esetben a NATO-val kapcsolatos amerikai biztonsági garanciák mögé is egy nagy kérdőjelet oda tesz, és nem biztos, hogy bárkit megvédenek, az egészen más és adott esetben drámai helyzetbe hozhatja az európai szövetségeseket, nem kevésbé Ukrajnát, és erre igyekeznek most bizonyos mértékig készülni.
Próbáljuk megnézni, hogy hogyan vizsgázott a NATO 2022. február 24-e óta. Ugye előtte volt egy hosszú békés periódus, a békést úgy értem, hogy a hidegháború eltűnt, mint hogy a Szovjetunió is elolvadt, és hát jó ideig ennek a föltámadása nem látszott lehetségesnek, és utána a 2000-es évek elején jelent meg ugye Putyin, nem az első pillanatban, amikor megválasztották elnöknek, hát pár év múlva, amikor megpróbált, és rendet is csinált az oligarchák között, gyakorlatilag biztosította maga korlátlan uralmát az ország, elindított egy katonai fegyverkezési programot, amiről azért kiderült, hogy nem nagyon sikerült, a korrupció révén túl sokat loptak el a különféle pénzekből. Szóval a NATO mintha elkényelmesedett volna, mert amikor ez a konfliktus napvilágra került, akkor meglehetősen nagy zavar volt nyugaton, Amerikában és Nyugat-Európában is, hogy most ilyenkor mi a teendő, főleg akkor, hogy Ukrajna láthatóan nem sokáig fog kitartani, hiszen akkor az orosz csapatok így végigmentek az országon, aztán visszamentek.
Egy szövetség működését ugye a biztonsági környezet és a fenyegetések határozzák meg, és ahogy a NATO is viszonylag hosszú utat járt be, ugyanúgy Oroszország is hosszú utat járt be, mondjuk az ezredforduló óta, amikor egy relatíve gyenge pozícióból még arról is szó volt, hogy a Oroszország és a NATO között komoly stratégiai partnerségi kapcsolat alakulhat ki. Na ez már a múlté, 2007-ben a müncheni biztonságpolitikai konferencián volt az első olyan Putyin beszéd, de akkor még leültek a felek egy konferencián adott esetben tárgyalni, de ott már ő nagyon határozottan jelezte, hogy például a NATO bővítés 99-2004 az nem találkozik az orosz szimpátiával, és neki más elképzelései vannak. Aztán 2014-ben az első ukrajnai elleni agresszió, a Krímnek az illegális elcsatolása és a Donbassnak a destabilizálása, az hát nyilván meglepetésként érte az európaiakat és az amerikaiakat is, hiszen 2012-ben még az amerikai-orosz relációban egy reset-ről, egy újraindításról volt szó, próbálkoztak Obamáék azzal, hogy helyezzük új alapokra és jobb alapokra ezeket a kapcsolatokat. Ehhez képest 14 meglepetés volt. De ott még azért ilyen nagyon finoman és puhán reagáltak az európai államok is. Kivéve mondjuk a baltiak lengyerek, akiknek a történelmi tapasztalat alapján ez sokkal jobban rezonált. Ugyan fogadott el az unió szankciókat, ugyan nem volt már gördülékeny a kapcsolat, és egyébként a katonai elemzők azt mondták, hogy ennek a történetnek a Minszki megállapodásokkal természetesen nincsen vége. De nehéz volt megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy itt valóban Oroszország boríthatja ezt a
úgy gondolták, hogy jól lakott a Krimmel. Ezt egyébként már nagyon sok diktátorról gondolta Európa, hogy oké, most akkor jól lakott a fél, vagy egész Csehszlovákiával, és aztán most már békén hagy bennünket. Ez nem szokott így lenni.
Igen, ez a megbékési politika, ez történetileg sem szokott működni, és most sem működött. Abban bízott Európa, hogy az a kölcsönös gazdasági kapcsolat, a függőség és annak a bevételei, ami elsősorban az energia importon alapult, az Oroszországot is kellően függővé tette és eltántorítja attól, hogy ezt a kapcsolatot elszakítsa. Oroszország pedig abban bízott, hogy Európa nem fogja ezt a kapcsolatot elszakítani, tehát nem számolják föl. De hát mint láthattuk, ugye 2021 végén és 22 legelején ez a fajta elrettentés, ami a költségeknek a megemelésével fenyegette Oroszországot, tehát gazdasági, politikai, diplomáciai költségekkel, az nem volt eredményes, hiszen az elszántság megvolt, a politikai döntés Putyin fejében megvolt, és azóta is azt halljuk, hogy az orosz háborús célok változatlanok a Ukrajnával kapcsolatban. Egy minőségi változás van, hogy miközben ugye az elején Ukrajnáról szólt ez a történet, és az orosz kommunikációban és háborús célokban is Ukrajna szerepelt, ahogy a háború elhúzódott és sikertelen ugye Oroszország részére egyelőre, ez följebb transformálódott egy ilyen egzisztenciális konfliktussá. Tehát ha valaki az orosz belpolitikai narratívát követi, azt, amit az orosz társadalomnak bemutatnak, az arról szól, hogy itt nem Ukrajnában, hanem a nyugattal, a NATO-val állnak szembe egy nagy egzisztenciális létfenyegetést jelentő konfliktusban. És erre nyilván megfelelő módon kell a NATO-nak is reagálnia.
Milyen technikai, katonai állapotban volt a NATO, amikor Putyin lerohanta Ukrajnát? Ugye mindig úgy beszélünk a NATO-ról, mintha ez egy nagyon homogén szervezet lenne, aminek vannak külön fegyverraktárai, külön fegyverrendszerei, külön katonái, pedig hát ugye ezeket a tagállamok adják össze, és a legtöbb, amit ebben az esetben a NATO tehet, hogy koordinálja ezeket a különféle fegyveradományokat, de hát itt is rettentő különbségek voltak. Ugye Amerika vállalta a legtöbbet, hogy ezt el is várták tőle, aztán Európában jöttek a lengyelek, a britek, a baltiak nagyon elszántan, de hát ők picik kevés pénzük van, tehát kevesebbet tudtak segíteni. Aztán ott volt a vonakodó Németország, ott volt a nagyhangú Franciaország, amelyik nagyon sokat beszélt a támogatásról, de annál kevesebbet adott igazából, és így tovább, és így tovább. Vagy ott volt Szlovákia, amelyik a teljes légierejét odaadta. Ugye Ukrajnának, hát persze azért, hogy majd akkor korszerű amerikai gépeket kap helyette. Szóval nagyon különféleképpen ment ez a dolog, és meglehetősen koordinálatlanul. Ezzel most kicsit szembe megyek azzal, amit az előbb mondtam a NATO-ról, hogy erre képes, mintha nem lett volna képes az elején.
Fogalmazunk úgy, hogy nem is feltétlenül volt cél, hiszen amit láttunk az elmúlt két évben, hogy egyes államok fegyverekkel, hadianyaggal, bármivel támogatja Ukrajnát, ez az eseteknek a nagy többségében kétoldalú, tehát államok közötti kapcsolat volt. És ugye ennek az volt az egyik oka, nyilván így sokkal egyszerűbb és gyorsabb, másrészt pedig nem akarták ténylegesen, névlegesen is NATO keretbe beemelni ezt, és ezt NATO-Ukrajna támogatásnak nevezni, és aként működtetni. Mert hogy ugye az orosz narratívában benne van az, hogy ez egy orosz-NATO konfliktus, és a NATO részese ennek a háborúnak, ami egyébként nem állja meg a helyét. De azzal, hogy ez kétoldalú kapcsolatokba és támogatásba tudott megnyilvánulni, ezzel azért ki lehetett venni ennek a, vagy húzni ennek a méregfogát. Az pedig természetesen így van, hogy mindenki azt tudta adni, amit, ami rendelkezésére állt, és ebben talán azt látom, hogy Ukrajnának egyfajta szerencséjére, ugye a kelet-közép-európaiak, akikre nagyon sokszor joggal azt mondták, hogy elmaradott haderővel rendelkeznek. Ugye ezek még a szovjet-orosz haditechnikának a maradványai. Nem teljes mértékben, de jelentős állományban, és ezek is ugye, a tartalékban voltak már elrakva, hogy csak végső esetben nyúlnak hozzá. Ezek tulajdonképpen ilyen szabad készletként ott voltak, és elérhetők voltak Ukrajnának. Ezek voltak az első viszonylag nagy mennyiségben átadott eszközök.
Ez... Nem kellett betanulniuk az ukránoknak, mert ismerték.
Így van, tehát nekik ez volt a legkönnyebb átvenni és használni a saját rendszerekkel együtt. Ugyanolyan lőszerrel, ugyanolyan logisztikával, technikai paraméterekkel, tehát ismerték ezeket az eszközöket. Ezért tudta átadni Szlovákia is a légierejét, ezért tudtak átadni a lengyelek is, a vadászrepülőgépeket, páncírozott járműveket, harckocsikat, tehát gyakorlatilag szinte mindent, ami a szovjet-orosz örökségből egyébként is lecserélésre várt, vagy kidobásra várt, azt most elhasználták tulajdonképpen. Ami a kelet-közép-európaiak oldaláról azt is jelenti, hogy van egy modernizációt kikényszerítő hatása ennek az orosz-ukrán háborúnak. Tehát nem csak arról van szó, hogy érzékelnek egy orosz fenyegetést sokan, és fegyverkeznek, hogy megvédjék magukat, vagy bármilyen potenciális konfliktussal szemben, hanem amit átadtak, a helyett nyilván venni kell új eszközöket, és az már modern eszköz lesz, 21. századi kompatibilis, vagy ahogy a NATO-ban mondják, interoperábilis, tehát együtt tudnak működni a szövetségesekkel, közösen tudnak műveleteket végrehajtani. És hát ehhez kell az, hogy komolyan vegyék politikailag, komolyan vegyék gazdaságilag, és a társadalmak pedig erre felhatalmazást adjanak.
Igen, csak ugye az ukrán hadsereg meg egy egység, aminek nagyon konkrét igényei voltak. Ez főleg kiderült, amikor a korábbi szovjet haditechnika kezdett elfogyni, és nyilvánvaló volt, hogy az orosz emberelőnyt az csak úgy lehet ellensúlyozni legalább, hogyha van egy technikai fölény. Ezt a technikai fölényt nem a szovjet technika nyújtotta volna, hanem a nyugati, ha ezt összehangolják. De igazából egy szakértő mondta nekem éppen tegnap, hogy ha végig gondoljuk ezt a két évet, akkor a nyugati segítség mindig későn jött, mindig szűkkeblű volt, és mindig kevesebbet adott, mint amire szükség volt. Ebben benne volt a félelem is az eszkalációtól, miközben ugye folyamatosan mentek bele legutóbb az amerikaiak például abba, hogy orosz területeket is lőhetnek az ukránok, ami egyébként logikus, hiszen megtámadták őket, miért ne támadhatnának vissza, hogyha először is nem ukrán, hanem orosz területről lövik az ő területeiket, tehát nyilván, na-na. Szóval elég zavaros volt a nyugat viselkedés, ez nem tűnt fel rögtön, mert az ukrán hadisikerek úgy elfették azt, hogy a nyugat mit tesz, vagy mit nem tesz. Hogy gondol erre a két évre, most kifejezetten a nyugat szempontjából?
Nyilván egy 32 tagú NATO, vagy egy közel 50-52 tagot tömörítő Rammstein csoport, ugye ez az a csoport, akik az Ukrajnának nyújtott támogatást, katonai támogatást összefogják. Tehát 52 országnak a közös fellépését kialakítani, hogy az egyetértésen alapuljon politikailag, összehangolni katonailag, és hát ugye a NATO-n belül is az előbb említettük, hogy nagyon sokféle eszköz van, és nagyon sok akár generációt képviselő eszköz. Ugyanezt 52 ország esetében hát elég komoly kihívás lett volna megteremteni. Tehát valóban abszolút egyetértek azzal, hogy ez nem volt egy tökéletesen előadott mutatvány, és lehetett volna sokkal hatékonyabb. Sőt, ha megfordítjuk a kérdést, és ha az lett volna a cél, hogy Ukrajna minden igényét kielégítsék, nyilván az NATO 32 tagállama, vagy az 52 kontaktcsoportország haderéből össze lehetett volna válogatni bőven annyi haditechnikát, hogy Ukrajna eldöntse ezt a háborút akár 2022 végéig. Na de hát ilyenről nem volt szó. Tehát alapvetően azért nem arról beszél egyik támogató állam sem, hogy bocsánat, a kifejezésre ingregatjára vetközik, és bármit odaadnak, csak azért, hogy a háborúnak katonai téren minél gyorsabban vége lehessen. És van valóban egy nagyon vékony, érzékeny vonal, ami egyébként tolódik jobbra-balra, ez az eszkalációs kontrollnak a vonala, Nagyon félve használom, mert elinflálták az eszkaláció szónak a jelentését, ma már mindent úgy állítanak be, hogy eszkalálódik a konfliktus, azért ennek nagyon jól látható szintjei vannak, hogyha egy intenzitásbeli ugrás van, vagy érzékenységbeli ugrás van. De valóban az például, hogy orosz területeket honnan ki és milyen eszközökkel lő, az egy nagyon fontos ilyen eszkalációs határvonal. És egyik oldalról abszolút egyetértek azzal, hogy Ukrajna önvédelme szempontjából, Harkiv védelme szempontjából nem csak azt a 80 kilométeres sávot, hanem a mögöttes még 140 kilométert is nyugodtan le kéne fedni, és az eszköz elvileg megvan hozzá, a technikai eszköz, hogy az ottani orosz légibázisokról ne tudjanak felszállni az orosz repülőgépek, illetve hogy amik felszálltak, azok ne tudjanak orosz légtérből siklóbombákat indítani Harkivra. Viszont nem nagyon lehet tudni, hogy erre az orosz reakció ténylegesen mi lesz. Azzal együtt, hogy én azért nem azt mondom, hogy szkeptikus, de óvatos vagyok az állandó orosz nukleáris karcsörtetéssel, meg az állandó fenyegetésekkel kapcsolatban.
Hát igen, és közben folytak a viták, mert azt is mondták, hogy az is probléma, minden két oldalnak vannak problémái. Ugye az oroszokkal kapcsolatban az volt az egyik probléma, hogy egy 19. századi hadviselést folytattak, amit a 20. században is előadtak, és sikerrel, rettentő emberáldozatokkal a II. Világháborúban, de sikerrel, ami egy nagyon centralizált hadsereg irányítást jelentett, nagyon kevés lokális önállósággal. Ez borzasztóan visszaütött akkor, amikor lerohanták Ukrajnát, mert senki nem mert dönteni, amikor valamiféle hát váratlan helyzetbe kerültek, mindenki Moszkvát várta, vagy éppen a katonai főparancsnokot, aki ott dekkolt valahol a Donbaszban, vagy nem tudom hol, és hát vagy válaszolt a kérdésekre, vagy nem válaszolt. Ez mintha változott volna, tehát mintha az oroszok tanultak volna ebből. A másik probléma az a ukrán félnél volt, hogy tulajdonképpen arra a háborúra, amit Oroszország kényszerített rá technikailag is Ukrajnára, hogyan kell reagálni? Miből kell több? Repülőgépből? Tankból? Önjáró lövegekből? Drónokból? Vagy nagy hatótávolságú rakétákból? Mit kell kérni a nyugattól tulajdonképpen? Mi ma a hadviselés modern technikája, mert a nyugat erre azt mondta, hogy hát nem a tankok. Na de a tankok jöttek az oroszok felől, és csak a tankokkal lehetett rájuk válaszolni.
Hát ha erre pontos választ akarunk adni, akkor ez attól függ, hogy melyik szakaszáról beszélünk a háborúnak. És az orosz felkészülés szempontjából is valóban azok a döntési és parancsnoki problémák, amit említett, azok megvoltak. De hát a fő probléma az volt, hogy Oroszország egy ilyen villámháború típusú néhány napos műveletre készült, az ehhez megfelelő logisztikával és a nem kellően felkészített csapatokkal. Amikor ez befulladt, besült, akkor kellett változtatni az elképzeléseken, de hát egy elhúzódó háborúra felkészülést az Oroszország sem tudott megoldani néhány héten belül. Ebből lett aztán az április-májusi, 2022 április-májusi gyakorlatilag elakadás, kudarc, és aztán a észak-ukrajnai Kijev körüli területeknek a kiürítése. De abban az időszakban mondhatjuk azt, hogy mozgáscentrikus gépesített hadviselés zajlott, amit ön is említett, hogy harckocsikkal, páncélozott járművekkel nagy területeket igyekeztek átszelni és kulcspontokat elfoglalni, és az ukrán erőket mondjuk bekeríteni. Ez keleten a Donbasszon nem működött korábban se, hiszen ott kiépített védelmi vonalak voltak, nem is ott volt a fő erőke kifejtésnek az iránya orosz oldalról, hanem észak felől Kijev felé. Viszont onnantól, hogy nem működött, eltelt még egy fél év, és gyakorlatilag már 2022 őszén az oroszok mindenféle komolyabb ilyen mozgékony műveletből kifogytak, már nyárra gyakorlatilag. Akkor még az ukránoknak a két sikeres ellentámadás Harkiv térségébe, illetve délen Hersonnál, az még mindig egyfajta ilyen mozgáscentrikus és gépesített volt a Harkivi kifejezetten, hogy a Hersoni ott az oroszok kiürítették végül a területet. De azóta beálltak a frontok tulajdonképpen, és az ukrán ellentámadás 2023 nyarán is pontosan azt mutatta, hogy abban a szakaszban már nem gépesített hadviseléssel és ilyen mozgékony hadműveletekkel fognak tudni eredményt elérni. Pontosabban akkor tudtak volna ebbe a fázisba átkapcsolni, ha előbb át tudják törni az orosz kiépített védelmet. Annak az áttörésére viszont más típusú eszközök kellettek volna, és hát sajnos utólag ezt most már könnyű mondani, hogy még el sem kezdődött az ellentámadás, de azt lehetett látni, ez közismert volt, hogy olyan eszközökkel, mondjuk légierővel, légi tűztámogatással és tüzérségi fölénnyel az ukránok nem rendelkeztek, amivel biztosan és hatékonyan át lehet törni egy ilyen mélységi védelmet, és lám-lám elakadt az ellentámadás. Tehát ez változó, hogy mire van szükség, és ugyanígy a légvédelmi rendszerek szempontjából. Tehát akkor, amikor csapat légvédelemről van szó, akkor fontos, hogy a front közelében legyen, de a háborúnak nagyon sok elemében azt látjuk, hogy Oroszország a hátországot támadja, vezetési pontokat, kommunikációs pontokat, nyilván a katonai infrastruktúrát, bázisokat és a hadipari célokat, és rengeteg civil infrastruktúrát és energetikai infrastruktúrát. Ugye mindent kéne védeni, ezért most a csúcs találkozón is az egyik felajánlás, amit újdonságként jelentettek be, de hát hónapok óta ezen dolgoznak, hogy további légvédelmi rendszer elemeket adjanak át. Ez azért fontos, mert hogy ha a hátországot el tudják pusztítani, ha nincs energia, akkor nyilván a hadipar sem, meg a normál gazdaság sem fog működni.
Voltak éppen ez a elkésett támadás azt jelentette, hogy a oroszok kiépítettek egy ilyen, védelmi vonalrendszert, úgy értem, hogy egymás mögött húzódó, tehát több hullámos védelmi vonalrendszert, ami már a tankok nem tudnak áthatolni, mert ez valami árokrendszer, vagy beton oszlopokból álló bármi. Szóval mi ez tulajdonképpen, amiről beszélünk? Amit nem tudtak az ukránok áttörni.
Ezt úgy nevezik, hogy mélységében tagolt védelem, ilyen öveket kell, sávokat kell elképzelni, aminek az első sorában mondjuk aknamező van. Ugye az aknamezőt azt föl kéne szedni előtte, de hogyha azt a háttérben lévő mondjuk orosz tüzérség, vagy drónok, vagy légierő látja, oda megy az ukrán műszaki egység, hogy felszedje az aknákat, és kilövik. Uh-huh. Ha az aknákon sikerül esetleg túljutni, akkor jönnek a különböző műszaki akadályok. Ezek harckocsijárkok is lehetnek, vagy vannak ezek a nagy beton, ilyen sárkányfogaknak nevezett harckocsi akadályok, ami egyébként minden más gépesített eszközt is megállít. Helyenként lövészárkok, ezek kiépített csomópontokban gyakorlatilag ilyen betonbunkerekkel megerősített lövészárkok, beásott tüzérségi tüzelőhelyek, és ez mondjuk 20 km mélységben. Ami azt jelenti, hogy ha egy ponton megpróbálnak fogást találni rajta mondjuk az ukránok, akkor ezt az orosz légierő látja, az orosz drónok látják, és a védelmi vonal különböző pontjaiból, akár oldalról, akár mélységből, ott tüzérségi tűzzel meg tudják semmisíteni az ukrán támadó erőket, és hát ez történt.
Ez történt, igen. Ez óriási ukrán veszteségek voltak, ugye?
Hát nagy veszteségek voltak, főleg élőerőben egyébként. Sokkal látványosabban jelent meg a médiában a technika, tehát az technikai veszteség, mert ugye annak volt hírértéke, hogy kilőtték a Leopard 2-es harckocsit, vagy az Abrams harckocsit. De összességében, ha azt nézzük, hogy mennyi eszközt lapátoltak össze Ukrajnának az ellentámadásra, annak azért a döntő többsége nem égett el ebben. Viszont mivel ugye a gépesített hadviselés nem működött, tehát nem tudtak ilyen eszközökkel áttörni, az ukránok július környékén, tehát ez 23. június 6-án kezdődött az ellentámadás, július környékén már váltottak arra, hogy ők is ilyen kisebb halegységekkel és gyalogosan, tehát lövészkatonákkal igyekeztek támadni, felszámolni az akadályokat és behatolni a védelemnek a réseibe, ami viszont hát hasonló nagy veszteségekkel jár, mint amikor az oroszok teszik ugyanezt.
Ez a mostani 80-86 F-16-os, amit a hollandok és a dánok adnak az oroszoknak, és hát állítólag jön még. De mondjuk 86 az már szép szám. És állítólag az elmúlt egy hónapban betanultak a ukrán pilóták, amivel kapcsolatban azért vannak kételyek, mert mondjuk az Abrams amerikai harckocsikkal kapcsolatban is volt egy ilyen betanulási szakasz, aztán amikor kilőtték ezeket, vagy ki kellett vonni a frontvonalból, akkor a szakértők azt mondták, hogy hát igazából ezt ilyen gyorsan nem lehet megtanulni. És hát az ember az F-16-osokkal kapcsolatban, ami nem a legkorszerűbb technika, és azt gondolja, hogy egy hónap alatt áttanulni MIG-ekről F-16-osra, hát nagyon bátor vállalkozás. De önmagukban ezek a repülőgépek megoldanak-e valamit abból a problémából, amiről eddig beszéltünk?
Azért szerencsére a teljes kiképzés az nem egy hónap volt, tehát itt már tavaly nyáron kezdték el ugye pedzegetni, és aztán ősszel indult el a kiképzés, akkor még nyilván nem az F-16-osokon, uh-huh. hanem a franciáknak kiképző repülőgépeken szép fokozatosan. Tehát,
de azok francia gépek voltak, nem?
Igen, tehát ott igazából a sugárhajtású repülőgépeknél a különböző aerodinamikai megoldásokat kell megtanulni, és ezt először egy egyszerűbb gépen is meg tudják tanítani nekik. és aztán csak akkor váltanak már az F-16-osra, amikor egyébként van egy nagyon stabil röpképes tudásuk. És ennek a befejező szakasza lehet, hogy most a hírekben úgy jelent meg, hogy akkor egy hónap alatt gyorsan kiképezték őket, de azért mondjuk úgy, hogy a racionálitás azt mondaná, hogy ennél azért több időt szántak erre. Ezzel együtt nyilván nem arról van szó, hogy nekik a legképzettebb NATO pilotákkal kéne fölvenni a versenyt. Az F-16-osok alkalmazásával kapcsolatban nagy valószínűséggel annyi a terv, hogy fel tudjanak szállni vele, rajta lévő rakétafegyvereket rá tudják indítani az orosz, mondjuk légtérből érkező, vagy légtérben működő orosz repülőgépekre, amik mondjuk indítják a siklóbombákat, és azokat le tudják lőni, az ukrán gépek pedig le tudjanak szállni. Tehát itt nem kell ilyen nagy...
Ezek légi arcra kellenek, ugye nem földi célpontú bombázására.
Ugye ez a másik verziója, amire lehet őket alkalmazni, a szárazföldi csapatoknak a harc támogatására. Ezt akkor lehet, és azért nem ezzel kezdtem, ez a mondjuk így a B eset, vagy a második eset lesz, amikor már kicsit nagyobb a harcbiztonság, mert hogy ugye az oroszok is rendelkeznek légvédelmi eszközökkel. Tehát ha az F-16-osok az ukránok közel mennek a fronthoz, akkor ott elképzelhető, hogy ők találkoznak orosz légvédelmi fegyverekkel, és rájuk is rájuk lőnek. Tehát abban is kell egyfajta jártasságot szerezni majd szép fokozatosan, hogy ne az lenni, hogy felszállnak és ebből lelövöldözik őket. De valóban ilyen terv is van, hiszen a fronton nem csak az áttörés, mert ugye most nem beszélünk egyelőre következő ukrán ellentámadásról, de a 23 nyarán végrehajtott ellentámadásnak ez lett volna az egyik kulcseleme, hogy legyen olyan légi tűztámogatás, amivel le tudják fogni az orosz tüzérséget például, vagy az aknamezőket meg tudják rendesen bombázni, vagy a műszakadályokat akadályokat tudják pusztítani. Ugye akkor ez nem volt. Ha sor kerülne majd egy következő ukrán támadásra, akkor lehet ilyenre is használni őket, vagy egyébként hát a frontvonalnak számos szakaszánál az oroszok előre nyomulnak ott arra, hogy a helyi csapatokat támogassák, erre szintén jók.
A repülőgépek mellett mi hiányzott még a 2023-as nyári támadáshoz? A technikát ne nézzük, mert milyen nyugati technika hiányzott, amit nem kaptak meg?
Még több tüzérségi eszköz biztosan hiányzott. Itt nem csak a nyugati tüzérségi eszközök, hanem a szovjet orosz technikához a lőszer, tüzérségi lőszer. Ez ugye gyakorlatilag a háború első időszakától kezdve egy folyamatosan fennálló probléma, hogy honnan lesz elég lőszer.
Hát ez 2,5 éve probléma, és a nyugat nem tudja utolérni önmagát, ami elég fura.
Hát utolérni magát nem tudja, de mondjuk úgy, hogy van egyfajta előrehaladás. Ahhoz képest, amiket vállaltak, tehát az Unió is vállalta, hogy egy év alatt 2 millió lőszert fognak gyártani, és akkor annak talán 30%-a volt, vagy 40%, amit legyártottak. Mert hogy ugye van egy minőségi különbség, és ez egy alapvető dolog, amit nem szabad megkerülni, hogy az európai államoknak az ipara, az nem hadigazdálkodás alapon működik. Tehát Európa nem áll háborúban. Ezek a védelmi ipari vállalatok, ezek ugyanolyan racionális gazdasági szereplőként működnek, mint a Spar, vagy bocsánat, nem akarok Reklenhotel, bármelyik kereskedelmi vállalat. Tehát ők az alapján döntik el, hogy mit fognak gyártani, és mennyit fognak gyártani, és bővítik el kapacitásukat, hogy nekik ez megérje. És az elmúlt 30 évben Európa nem háborúzott, tehát ezek a kapacitások, ezek most picikék. Mert arra voltak kialakítva, hogy évente néhány ezer mondjuk tüzérségi lőszert legyártsanak, mert a régiek, amik lejárt a szavatosság, azokat le kellett cserélni, és azt kellett helyettesíteni. Meg esetleg, ha a világpiacon valahol volt ugye háború, oda el tudtak adni belőle. De ez nem volt nagy mennyiség. Most ehhez képest egyik hónapról a másikra 22-ben megjelent egy akár havi szinten több tízezer lőszert jelentő igény a piacon, amihez viszont a kapacitásokat meg kell teremteni, és akkor azt mondja a racionális gazdasági szereplő, hogy oké, nekem ehhez gyárat kell építenem, új gyártósorokat kell, technológiát kell, és munkaerőt kell. Ezt be tudom állítani mondjuk egy fél év alatt, vagy egy év alatt, de ennek van egy nagy költsége, és ahhoz, hogy ez nekem visszajöjjön, ahhoz nem elég az, hogy egy fél éven keresztül most lesz ilyen havi 10 000 lőszeres megrendelésem, hanem én azt szeretném, hogy ez megtérüljön, majd profitot termeljen. Tehát a védelmi ipar azt várta Európában, és ez többé-kevésbé azért most már kezd teljesülni, hogy ilyen 5-10 éves szerződések és több 100 000 darabos, és mondjuk ezt, ha pénzre fordítjuk, akkor több milliárd eurós megrendelések jelenjenek meg a piacon, mert ez már neki azt a biztosítékot adja, hogy oké, bővítem a kapacitást, ez nem lesz gazdaságilag veszteséges, és hát ha tart a háború, akkor ez erre nyilván lesz felvő piac.
igazából az, hogy Oroszországot átalakították egyetlen nagy hadi üzemé, most túlzok persze, szóval, hogy bevezették a hadigazdálkodást, az ebből a szempontból, katonai szempontból egy hatékonyabban működő szervezet, mint a piaci?
Hatékonyabb abból a szempontból mindenképpen, hogy az erőforrásokat oda tudják csatornázni, ami kiemelkedően fontos.
Megy, igen, oda megy.
Így van, tehát ha személygépjárművet mondjuk nem gyártanak most egy évig, vagy rosszabb minőségű gyártanak, akkor az kevésbé jelent problémát. Nyilván a társadalom megérzi, de az orosz társadalom azért összességében nem a személygépjárművekre van kihegyezve, hogy a jóléti társadalom nem ezen áll vagy bukik Oroszországban. Viszont, hogyha azt az erőforrást, akár pénzt, akár nyersanyagot, fémet, akár a munkaerőt, a képzett munkaerőt át tudják csoportosítani, akkor ott nem fél év, egy év, amíg átáll egy gyárnak a termelése, vagy bővül a gyárnak a termelése, hanem mondjuk néhány hét hónap, attól függően, hogy mire van ténylegesen szükség. Nyilván gyárakat építeni Oroszország se tud egy hét alatt, tehát a bővítés az azért az relatív, hogy ki mit tud megoldani.
Beszéltünk arról, hogy a Nyugat késői döntéseket hozott, és nem csak arról van szó, hogy késői döntéseket, hanem hogy hozott egy döntés, hogy valamihez nem járul hozzá, aztán abból engedett, és akkor hónapok alatt eljutottak oda, ahova már rögtön el kellett volna jutniuk ahhoz, hogy hatékonyan tudják segíteni Ukrajnát, hogy oké, akkor csináljátok. Hát most például az orosz területek bombázása, de bizonyos haditechnikát is jelent. Vannak-e még ilyen megfontolások, hogy hát ezt adjuk, jó, ezt adjuk, de remegő kézzel, azt meg nem adjuk.
Hát vannak nyilván, tehát a legfejlettebb haditechnikából azért vagy nem adnak, vagy korlátozott mennyiséget adnak, vagy korlátozott felhasználással adják át, és itt gyakorlatilag nagyon sokféle eszközt tudunk mondani, tehát a légierő szempontjából nem az F-16-os a legkifejlettebb. Ez az 1970-es években kifejlesztett eszköz, ami még ma is a világ számos haderőjében hadrendben áll és jól használható, de azért ez még mindig nem feltétlenül egy világverő fegyver, de hát beszélünk a drónokról. Ukrajnának például nincsenek érdemi saját felderítő képességei. Tehát az amerikai per NATO-s felderítési információkon alapuló csapásmérés zajlik. Tehát az amerikaiak átadják nekik az információt, és az alapján tudják majd ők végrehajtani, amit akarnak. Csapásmérő drónokban ugye zárkózik fel Ukrajna, bizonyos fejlesztések ugye vannak, akár légi, akár tengeri drónok, és azt lehet mondani, hogy egyfajta újdonságot is, tehát új elemeket is fejlesztenek az ukránok. De hát vannak olyan eszközök, amivel a Nyugat rendelkezik, drónokban, cirkáló rakétákban, legkülönböző rakétafegyverekben, amiket nyilván nem adnak át, mert nem látják azt biztosítva, hogy mit akarnak megtámadni, vagy lehetne megtámadni vele. Tehát a Nyugatnak, nyilván az Egyesült Államoknak kiemelten, de azért a legfejlettebb nagy európaiaknak, és akkor mondjuk beszéljünk a német Taurusról, ugye vannak olyan eszközök, amivel borzasztó nagy pusztítást lehetne végrehajtani Oroszországon belül is. De hát alapvetően nem az a cél, hogy Oroszországot pusztítsák el, tehát senki nem akarja megtámadni Oroszországot. Ukrajnából szeretnék kiszorítani, illetve elérni azt, hogy hagyja abba Ukrajnának a pusztítását.
Igen, persze, hát azokról a pontokról van szó, onnan indítják a rakétákat Ukrajna ellen. A másik kérdés, amivel én itt szembesültem egy beszélgetés kapcsán, mert szerintem ezt a nagy közönség még mindig nem igazából tudja, hogy amikor mondjuk 60 milliárd dollárt végre megszavaz az amerikai képviselőház, hogy az 60 milliárd dollár nem jut el Ukrajnába, mert ennek egy része fedezi a szállítás, meg a begyűjtés, meg a hadrendbeállítás költségeit, és van egy része ennek a pénznek, ami arra való, hogy az amerikai hadsereg azokat a fegyvereket, fegyverrendszereket, amiket átad Ukrajnának, a helyet vegyen, vagy rendeljen magának újakat. Tehát tulajdonképpen ennek a pénznek egy elég jelentős része amerikai zsebbe megy. Nem ellopják, vagy elviszik, hát az amerikai hadsereg magára költi. Tehát ami Ukrajnába eljut, egyből a 60 milliárdból az állítólag 16 milliárd dollár. Ez se kevés pénz. Kérdés, hogy mi van benne, mi van ebben a csomagban. mert hogy eddig valahogy az ember jobban érzékelte azt, hogy ha megérkezett egy nyugati fegyverszállítmány, akkor a ukránok elkezdtek jobban teljesíteni. Most sok-sok hete már, hogy a kongresszus eldöntötte, hogy ezt a pénzt odaadja, és akkor a szállítások el is indultak, állítólag amerikai fegyverek elő voltak készítve európai bázisokon, tehát szállítás rögtön megindulhatott, de igazából a frontvonalon a nyugati fegyverek hasznát nem lehet látni. Mi ennek az oka?
Hát ugye egy gyors mondat a 16 milliárdra, nyilván olyan csak a mesekönyvben van, hogy valaki odaadja megint csak azt a ingét gatyáját, és ez soha nem akarja pótolni. Tehát
én értem, csak hogy az ember azt hinni, hogy 60 milliárd, akkor az oda, de nem.
Nyilván, nem ugye a jelentős része az a már átadott fegyvereknek a visszapótlásáról szól. A 16 milliárdban ugyanolyan eszközök vannak benne, mint amit korábban bejelentgettek, és most a legutolsó ilyen csomag az július 2-án volt, azt hiszem 2,3 milliárd dollár értékű, tehát egy viszonylag nagy csomag, amiben megint csak légvédelmi eszközök, légvédelmi rakéták, hogy nagyságrendet tudjunk érzékeltetni, a Patriot légvédelmi rendszernek egy darab rakétája az 4 millió dollárba kerül. Tehát ezeket nem lehet ezer számra adományozni, mert a gyártása is egyébként sokkal lassabb, tehát hogy ezekből nincsenek ilyen végtelen készletek. Nyilván ezek kiugróan magas áru vagy költségű eszközök, de ugyanazt a típusú technológiai támogatást biztosítják az ukránoknak haditechnikában, eszközökben. Most nincsen arra szükség, hogy mondjuk harckocsikat vagy páncélozott szállító harcjárműveket nagy mennyiségben adjanak át, mert ugye nincsen mozgékony hadviselés, tehát nincs gépesített hadviselés. Most a stratégiai cél 2024-ben Ukrajnának a védelemnek a stabilizálása. És az első csomagok, amiket gyakorlatilag azután, hogy a kongresszus elfogadta a csomagnak a jóváhagyását, az első talán rögtön 3 milliárd dollár értékben az elsősorban lőszereket tartalmazott. Tehát ugyanúgy tüzérségi lőszerek, és ugye erre lehetett azt mondani, hogy Európában már össze van készítve bizonyos mennyiségű csomag, mert innen azért 1-2-3 nap alatt már Ukrajnába el lehet juttatni, míg ha Amerikából kell a különböző eszközöket hozni, az hetekbe telik. De az is igaz, és ugye azért nincsen nagy látványos előre mozdulás, vagy volt, nem volt változás, mert hogy az ukrán készletek már erősen ki voltak merülve, és először ugye el kell jutni a frontnak kvázi először a kritikus szakaszaira, majd minden szakaszára ezeknek az eszközöknek vagy hadianyagoknak. Megint a lőszer ebbe a legkritikusabb és a leglátványosabb, mert azt, hogy az ukrán védelem stabilizálódott-e, az két dologból tudjuk felmérni. Az egyik, ha van olyan beszámoló, vagy becslés, inkább ezt mondanám, hogy a felek mennyit lőnek egy nap alatt. Mert itt voltak olyan arányok, ugye Avgyívka, amikről esett, meg a tavaszi orosz támadások alkalmával, amikor 10-szeres orosz tüzérségi fölény volt. És nem volt igazából ukrán érdemi ellentevékenység. Nem tudtak annyit visszalőni, nem tudták megállítani az orosz előre nyomulást. Ez szép fokozatosan stabilizálódott, és lassul az orosz előretörés. Ugye ez a másik mutató, hogy területben ténylegesen mennyit tudnak haladni. És ha azt veszük, hogy Avgyívka után volt is egy ilyen kisebb front vonal beszakadás, most már azóta ilyenről nem tudunk, tehát nem volt egy újabb. Ugyanaz oroszok elkezdték széthúzni a frontot, és ugye a Harkivtól északra a határtérségbe is elindítottak egy ilyen kisebb elterelő műveletet. A frontnak állandóan van 5-6-8 pontja, amit tesztelgetnek, és ahol komoly nyomást gyakorolnak. És mondjuk Csaszívjárnál folyamatosan nagyon magas intenzitású helyi harcok zajlanak, de nem tudták áttörni az ukrán védelmet. Tehát az a támogatás, amit az ukránoknak adtak mondjuk az elmúlt két hónapban, ebből a költségvetési csomagból, akár az amerikaiak, akár az európaiak támogatását veszük, az abban mutatkozik csak meg, hogy nem történt nagyobb baj Ukrajnában. De arra egyébként nem érdemes számítani 2024-ben, hogy itt ukrán ellentámadás induljon el megint.
Hanem mi lesz ebből egy állóháború? És ha egy állóháború, akkor mégiscsak kénytelen lesz a két fél valamiképpen tárgyalni egymással? Az orosz részéről ez nem nagyon látszik, mert Putyin biztos abban, hogy neki sokkal nagyobb területek jutnak majd, mint amire most lehet számítani.
Hát jelen pillanatban álló háború van, valóban. Ha nagyon pikírt akarnék lenni, és vonunk egy történelmi párhuzamot, az Irak-Irán háború 1980 és 88 között zajlott, iszonyatos pusztítást és emberi veszteséget okozott, és gyakorlatilag úgy ért véget, hogy az első év után abba lehetett volna hagyni, mert a 8. év végén sem voltak a felek semmivel jobb helyzetben. Itt is, hogyha ez a trend folytatódik, és nem változik semmi, de majd mindjárt mondom, hogy mi az, ami változhat, akkor ez még eltarthat. Egy évig, két évig, három évig, nem mondom, hogy a világ végéig, de hogy még ez hosszú ideig eltarthat. Mert az a felőrlő háború, amit az oroszok folytatnak, az a fajta területfoglalás, az 100 méterekben mérhető. Tehát az idei területfoglalás az még mindig egy magyar megyének az egyik sarkát jelenti egész Ukrajna szempontjából. Tehát nem jelentős. Ha ebben az ütemben kellene elfoglalni Ukrajnának csak azt a 4 megyéjét, amit az oroszok magukénak vallanak, és aminek jelentős részét még ma sem tartják ellenőrzés alatt, ugye Herszonnak a felét gyakorlatilag, Zaporizsia megyének a jelentős részét, és ugye Luhanszk nagyjából már orosz fennhatóság alatt van, Donyecknek a 20%-a még nem, de ezt a négyet, mind a négyet saját magukénak vallják. Tehát ha ebben az ütemben kell ezeket elfoglalni, vagy tudják ezeket csak elfoglalni, akkor ez a háború még 27-ben is folytatódhat.
De milyen egy állóháború? Egy állóháborúról az ember azt gondolja, hogy olyan, mint az első világháborúban volt, hogy egymással szemben ülnek a lövészárkokban, vannak mesterlövészek, akik fönnülnek mindenféle faágakon, időnként lelőnek valakit, az árkokból időnként kilőnek, és fogtatás, de igazából nem történik semmi, a katonák kártyáznak, isznak. Egyébként állítólag az első világháborúban mindenki folyton részeg volt a lövészárkokban, mert a tisztek itatták a embereket, hogy bírják ezt a feszültséget. Na mindegy. Szóval, hogy ez nem jelent tényleges szembenállás, nem jelent tényleges harcokat, ha jól értem. Vagy mégis?
Hát most az ukrán fronton ugye napi szintű jelentések vannak, itt van nagyon komoly intenzitású tényleges harc.
És mégis álló háborúról beszélünk?
Igen, mert ugye áttörés nem történik. Uh-huh. Tehát olyan típusú hadműveleti sikert senki nem tud elérni, egyik fél sem tudott elérni, még az Avgyívkai kis áttörésnél sem sikerült hadműveleti szintre, tehát mondjuk 10-15-20 kilométeres mélységű áttörésre kifejleszteni ezt, hogy valami érdemi elmozdulásról beszéljünk. De ettől még helyi szinten nagyon magas intenzitással zajlik a harc, ez azt jelenti, hogy egy nap mondjuk 12-15-16 rohamot kis alegység szintű, tehát mondjuk 3-tól 10-20 emberig terjedő kis csoportokkal támadják az ukrán védelmi állásoknak a különböző pontjait, amit előtte tüzérség előkészítés és ilyen siklóbombás támadások vagy légitámadások készítenek elő. Mm-hmm. Tehát jól megszórják az ukrán védelmet, és aztán megpróbálják a lövészkatonák az egyes pontokat vagy megerősített állásokat, bunkereket elfoglalni. Ezt az ukránok próbálják ugye kivédeni, vagy ha kiszorítják őket, akkor ilyen ellenlökésekkel visszatámadnak és kiszorítják megint az oroszokat. De gyakorlatilag a napi szintű hatalmas hadi sikerek azok abból állnak, hogy mondjuk egy fa sort elfoglalnak. Az orosz-ukrán háborúnak az egyik ilyen jelképe a hadműveleti eredmények szempontjából, hogy ugye a termőföldek esetében, meg az utak mentén ugye fasorok vannak, ugye Magyarországon is nagyon sok helyen, ezek jelentenek egyfajta fedezéket, menedéket, ezek tövébe könnyebben be tudják ásni magukat a katonák, és akkor egy-egy ilyen fasornak az elfoglalása az eredmény. De tehát itt minimális távolságok vannak a kettő között, ezért nevezzük állóháborúnak.
De ennek mi értelme van? A bocsánat. Én tudom, hogy a háborúban egy idő után a ráció az egy mindegy, tehát nem ennek alapján folyik a dolog, de hát ha az oroszok látják, hogy nem tudnak áttörni, akkor mire áldoznak embert és technikát, még akkor is, hogyha tudom, hogy az orosz hadviselés soha nem törődött az ember áldozatokkal, nem érdekelte?
Hát az oroszok abban bíznak, hogy ők tovább fogják bírni emberrel, technikával, több van nekik, és kevésbé számít nekik akár az ember, illetve akár a technika, mert Oroszország gazdasági képességei azért nagyobbak. Hmm. És ha Ukrajnával mérjük össze, akkor ez kétségtelenül így van. Ha a nyugat által támogatott Ukrajnával mérjük össze, akkor már egy kicsit módosultabb a képlet. És azért mondtam, hogy azért vannak ilyen módosító tényezők, és azért nem feltétlenül kell arra számítani, hogy 2027-ben is háború lesz, mert vannak olyan elemek, amik befolyásolják a hadviselési képességet. Azt mondtam, hogy 24-ben Ukrajnától ne várjunk ellentámadást, ennek nem csak a haditechnika meg a kiépített védelem az oka, hanem az, hogy Ukrajnának a haderejében ugye mozgósítást kellett most tavasszal elrendelni, meg kellett változtatni a sorozási törvényt, mert hogy rotálni kell a haderőben már 2 éve feladatot ellátó katonákat. Tehát frissíteni kell az ukrán haderőt. Ennek azért van egy mondjuk legalább fél éves áthutása, tehát több hónapos áthutása, és ha már kellően kiképzett, felszerelt, és kicsit pihent, illetve motivált haderővel fognak rendelkezni, akkor az éppen aktuális helyzet függvényében lehet majd elgondolkozni azon, hogy akkor lehet-e, kell-e, és érdemes-e egy újabb ukrán ellentámadást folytatni. Nyilván ők területeket akarnak visszaszerezni, illetve azt akarják elérni, hogy Oroszország veszteségei legyenek olyan nagyok, hogy az orosz politikai vezetés azt mondja, hogy akkor ez elég. Most amíg mind a két fél meg van győződve arról, hogy ő ezt tovább fogja bírni, addig ez a fajta kívülről azt lehet könnyen mondani, hogy értelmetlen öldöklés folyik.
Tehát gyakorlatilag most tekintsünk el a politikai látványpékségtől a béketeremtést illetően, egyik félnek sem érdekel a béke ebben a pillanatban.
Hát Ukrajnának akkor lenne érdeke a béke, vagy úgy lenne érdeke a béke, hogy Oroszország abba hagyja a háborút.
Igen. Az oroszoknak meg akkor érdekük a béke, hogyha vihetik a 4 megyét.
Így van, és ugye még további
elképzelések vannak. Ezeket nem is foglalták el teljesen még.
Így van. Tehát azért mondom, ez ilyen szempontból egy teljesen abszurd követelés, és ugye mellette van az, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-tagságról, kérdőjeles az EU-tagság, tehát hogy Oroszország mondja meg, hogy csatlakozhatnak, vagy nem csatlakozhatnak, adott esetben vállaljon semlegességet, örökös semlegességet, és fegyverezze le saját magát. Tehát szereljék le az ukrán haderőt. Milyen ország vállalná
minden
el azt?
Minden oka megvan rá, hogy bízzon az oroszokban, hát miért ne tenni?
Így van, és ugye egy ukrán politikai vezetőváltást is nyilván szeretnének, hogy a háborús eredeti célok között idézőjelesen ugye ez a nátétlanítás is szerepelt, ami az orosz második világháborús emlékeknek a felelemenítése, hogy ők a nácizmus ellen és a szélsőségesek ellen vívnak nagy honvédőháborút. Ugye erre utaltam, hogy most már nem Ukrajnáról van csak szó, hanem egy nagy ilyen létfenyegetésről és egzisztenciális konfliktusról. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor az ukrán politikai vezetés az szedje vegyem a cópmukját, és vagy meneküljön nyugatra, vagy mert Oroszország úgy bánik velük, mint az orosz ellenzékkel. Na most ezt nincs olyan ország, ami elfogadná, hogyha nem veszítette még el a háborút, és Ukrajna nem veszítette el a háborút.
Hát igen, az orosz béketervet, az ember megnézi, akkor csak egy pont hiányzik belőle, és egyébként minden ukránt kösse föl magát, hogy végre ne kelljen beszélni egy olyan nemzetről, ami nem is létezik. És akkor Vlagyimir Vlagyimirovicsnak teljesen igaza lesz, hogy ukrán nép nincs, nem volt, és nem is lesz soha. De hát ez a pont még egyelőre hiányzik ebből a béketervből, de hát előbb-utóbb majd beleírják, ha többit nézzük. Szóval hát ez elég reménytelennek néz ki ez a helyzet. Katonailag is, béke szempontjából is. Igazából a másik pedig, hogy milyennek a hatása Európára, a világállapotokra. És a közvéleményre, amelynek a fáradékonysága már látszik ez ügyben.
Ez egy nagyon komplex dolog, mert attól függ, hogy hol akarjuk megfogni, vagy milyen dimenzióba akarjuk megfogni. Ha engem elemzőként kérdeznek, én azt mondom, hogy ennek az egésznek a legizgalmasabb része, mi úgy nevezzük, hogy ez egy világrend konfliktus, az első világrend konfliktus, ami arról szól, hogy az amerikai hegemóniának a vége felé, vagy végén a multipolális világrendben vannak a kihívók, elsősorban Kína, illetve Oroszország, akik szeretnék megváltoztatni a saját regionális környezetükben a hatalmi viszonyokat. Ez Oroszország esetében ugye Kelet-Európa, vagy Kelet-Közép-Európa, visszaszorítani a NATO-t, visszahajtogatni Ukrajnát az orosz érdekszférába, ahogy egyébként Grúziával is megpróbálták nagyjából.
Meg ugye a kelet-európai államokat is függő helyzetbe hozni.
Igen, és akkor ugye, hogy mennyi, milyen mértékben akarják visszahozni a hidegháborús pufferzónát, tehát mondjuk és ilyen szempontból ugye én mindig erre szoktam példálozni, hogy azért Magyarország szempontjából sem teljesen mindegy, hogy a NATO-val miről tárgyalnak, mert hogyha a 21 decemberi orosz két ultimátumot vesszük, ott az volt a mondás, hogy a 97-es határokig húzódjon a NATO vissza, ami emlékeim szerint ugye a magyar NATO csatlakozás előtt volt. Tehát itt lennénk a senki földjén, Most nyilván ez egy nagyon hipotetikus elvi történet, nincsen semmi realitása, de itt lennénk a senki földjén a nyugati szövetség, meg Oroszország között, és gyakorlatilag azt, ugyanazt történhetne velünk bármikor, mint a 20. században többször is megtörtént. Tehát ez nem gondolom, hogy egy jó a megközelítés a regionális országok szempontjából. Nem véletlen, hogy a lengyelek, a baltiak, a románok, de még északon a skandináv országok is teljesen betegek ettől a törekvéstől is igyekeznek megállítani, és ugye ezért támogatják Ukrajnát ilyen lelkesen, mert gyakorlatilag a saját biztonságuk védő ernyőjének tekintik azt, hogy Ukrajna most azokat az orosz katonai képességeket morzsolja föl, amiket esetleg 5 év múlva, 10 év múlva Kelet-Közép-Európa ellen egy meggyengült vagy nem működő NATO esetében lehetne használni.
És még ott van Nagy-Britannia, amelyik a egyik leglelkesebb támogatója Ukrajnának, a lengyelek meg a baltiak mellett.
Így van, ugye a briteknek nyilván van egy nagyhatalmi stratégiai gondolkodásuk, tehát hogy ők nem abból rakták össze a világbirodalmukat és éltek jól évszázadokig, hogy ott buta mindenki, meg nem érti, hogy működik a nemzetközi politika. És részben a skandinávok felé egyfajta elkötelezettség, részben pedig a saját geopolitikai érdekeik. Tehát az északi tenger, az északi sark felüli nevezik egy orosz kijárat, és hát nagyon erősen az a brit-amerikai különleges stratégiai partnerség, vagy különleges kapcsolat, hát ez mind motiválja őket, hogy Oroszországot helyi értékén kezeljék. És azért nevezzük világrend konfliktusnak, mert ugye az egyik kihívó megpróbálja megbontani ezt a rendszert, ugye Európának ez a biztonsági berendezkedése, és azért az első, mert ugye sokan gondolkoznak abba, és az amerikaiak nyilván elsősorban ebbe gondolkoznak, hogy mi van akkor, ha ezt Kína is megpróbálja mondjuk Tájván vagy a dél-kínai tenger térségében, és a helyi országok ezért érdeklődnek azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnát lehet-e támogatni valamivel, illetve azért vannak itt például ma is, Washingtonban a NATO csúcs találkozón azért vesz részt Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland, mert ők abban érdekeltek, hogy demonstrálják a világnak, Kínának is és Oroszországnak is, hogy katonai erővel, agresszióval területet foglalni nem lehet, nem szabad, nem csak azért, mert a nemzetközi jog ezt tiltja, hanem mert borzasztó költségeket fog okozni annak, aki ezt megpróbálja, és meg fogják akadályozni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel.
Köszönöm a lehetőséget.
Csiki Varga Tamás, a Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa volt itt velünk, még egyszer köszönöm szépen. A műsor munkatársai Kemény Dániel, Balogh Kármen, Józsa Márta, Nemes Dávid, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni az önök figyelmét. Ma reggel is minden jót!
Reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.